Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hátul is hallható vagyok, ugye? Teljesen jó. Akkor megpróbálok ezen a hangon beszélni továbbra is. Örülök annak, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen ezt a megtisztelő meghívást, hogy ígét hirdethetek ma itt az EGRI gyülekezetben. Szeretném, hogyha az apostolok cselekedeteinek 11. részénél kinyitnánk a Bibliánkat, és onnan olvastánk Isten ígéjét. Tegyük ezt fennállva. Az apostolok cselekedeteinek 11. részétől fogjuk Isten ígéjét olvasni, a 11. résztől, a 19. verstől kezdődően. Amennyiben van Bibliánk, keressük meg. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részének a 19. versétől kezdem majd olvasni Isten igéjét, amennyiben mindenki megtalálta a Bibliájában. Így hangzik. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az ígét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és ciréniai férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarsusba, hogy felkeresse Sault, amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Eddig Isten ígéje, imádkozzunk. Istenünk, hiszünk abban, hogy mindezek a dolgok azért vannak leírva, hogy bátoríts belőle bennünket, hogy taníts minket, segíts szent lelkeddel megérteni mindazt, amit ma nekünk meg kell ebből tanulnunk, és meg kell ebből értenünk. Erre kérünk. Amen. Nagy örömömre szolgált, hogy amikor beléptem az ajtón, akkor voltak néhányan, akik így ismerősként üdvözöltek. Köszönöm nekik ezt a kedves fogadtatást. Jó ez így, jó az, amikor az ember belép egy gyülekezetbe, és vannak ott, akik ilyen ismerősként köszöntik. Örülök, hogy itt lehetek. Aki nem ismerne, annak sok lehetősége van, hogy megismerjen, bízom benne. A Debreceni Baptista gyülekezetben vagyok lelkipásztor, a családi állapotom nős, és az azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy feleségem van, és három lányom, ez, tehát a nős az többes számban rendkívül helyes, rengeteg, ami ezt illeti, sok-sok nő vesz körül, és ezért, vagy leendő nő vesz körül, ezért hálás vagyok Istennek. Azt szoktam erre mondani, hogy a filmekben minden kemény férfinak egy lánya van. És akkor ezt tovább lehet gondolni, akkor nekem három van, akkor én mi lehetek? Na, a viccet félretéve, azt gondolom, hogy hajoljunk oda Isten igéjéhez, mert ez számít igazán, és azt gondolom, hogy sok dolgot megérthetünk belőle. Szeretnék egy kérdést feltenni, ami, hogyha valaki az áhítat szerint olvassa a Bibliát, akkor ott valami olyasmi van, hogy a gyülekezet nyitott füle. Ez a cím szerepel, és nekem a kérdésem az, hogy mi nyitja meg a gyülekezet fülét. Mi az, amitől nyitottak leszünk? Mi az, amitől befogadóak leszünk? És akkor azt gondolom, hogy a kérdés két részre kellene bontanunk. Mivel egy keresztény gyülekezetben vagyunk, és ezt az igeszakaszt olvastuk fel, azt gondolom, hogy világosan látszik az, hogy van egy bizonyos alap, amelyre mi keresztény emberek építhetünk, amely jelent egy közös alapot a jeruzsálemi gyülekezet között, aki küldi Barnabást Antiókiába, és ott az Antiókiában megtértek között is. Ez az alap nem más, mint hogy körülbelül ugyanaz a hitük. Ezt miért mondom, hogy körülbelül, mert bizonyára vannak kérdések, amikben eltérően gondolkozhatnak, de az alap az ugyanaz. Azt olvassuk, hogy néhány egyszerű férfi, akiknek itt a nevét nem is említi a Biblia, beszél az Úr Jézusról, aminek nyomán az antiókiai közösségben, városban, az antiókiai tartományban, ott Antiókia körül néhányan hitre jutnak. Ennek az lesz az eredménye, hogy létrejön ott egy kisebb közösség, és tanítani kell őket. A hitük alapja nem más, mint a húsvéti hit. Jézus meghalt, feltámadt, és vissza fog jönni, értünk. Ez az egyik része a hitnek. Egy másik dolog, hogy ott van, és azt olvassuk, hogy az Úr keze velük volt, Barnabásról pedig, aki megérkezik hozzájuk, azt olvassuk, hogy a Szentlélekkel teljes ember volt. Szerintem, hogyha ebben a dologban, vagy ebben a kérdésben keressük a választ, hogy mi nyitja meg a gyülekezet fülét, mi nyitja meg a mi fülünket, akkor az első dolog ez, egy közös hit, az Úr Jézus Krisztusba vetett közös hit. A második dolog, hogy a Szentlélek munkája bennünk ezt a nyitottságot. Hogy értem ezt? Most arra nem lesz idő, hogy részletesen belemenjünk, de úgy látom a Bibliából, és úgy hiszem, hogy a Szentléleknek háromféle munkája van. Vagy a munkájának háromféle megnyilvánulása van. Talán ez így helyesebb. Az első az az, hogy amikor megtérünk és hitre jutunk, akkor a megtéréssel elindul bennünk egy életváltozás, egy életmódváltozás. A Szentlélek elkezd belülről dolgozni bennünk, belülről formálni bennünket, és elkezd megváltozni a jellemünk, a habitusunk. Úgy mondhatnánk ezt, hogy a Szentléleknek van egy ilyen habituális munkája, a jellemet formáló munkája, az embert formáló munkája. Ez egy lassú munka, ez egy folyamatos munka, amely a hívő ember életében folyamatosan zajlik, és folyamatosan történik. És formál, amikor olvassuk az ígét, és formál, amikor ige hirdetést hallgatunk, és formálja a gondolatainkat, formálja az érzéseinket, formálja a szívünket. Ez egy lassú, belső folyamat, amelynek aztán kívül is vannak megnyilvánulásai. Második dolog, vagy a második mód, hogy a Szentléleknek vannak nagyon aktuális megnyilvánulásai az ember életében. Amikor egy-egy olyan helyzethez érkezünk, amikor meg kell állnunk, és életünknek egy fontos döntését kell meghoznunk, akkor hiszem, hogy a Szentlélek tud bennünket valami egészen különleges módon készíteni, és az Isten üzenetének a befogadására inspirálni, és életünknek egy-egy ilyen nehéz kérdése lehet, amikor, azt gondolom helyes, amikor párt keresünk vagy választunk, amikor valamiféle nagyobb lépéshez érkezünk az életünkben, és akkor a Szentlélek egyszerűen csak érezzük, hogy valamilyen, akár egy ige nyomán, akár egy szó nyomán megerősít bennünket, vagy elbátortalanít bennünket, és új kaput nyit nekünk. És nem lehet tagadni a harmadik dolgot a Szentlélek munkájával kapcsolatban, ez pedig az, hogy a Szentlélek munkájának vannak ilyen extrém megnyilvánulásai, ilyen nagyon különleges megnyilvánulásai, amikkel nem mindig tudunk mi mit kezdeni, de vannak, és hiszem, hogy működik ma is a Szentlélek a hívő ember életében. Szóval, hogyha a kérdésre akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy mi nyitja meg a gyülekezet fülét, mi nyitja meg a gyülekezeti tagok fülét, mi nyitja meg egy keresztény ember fülét, akkor azt mondom, a Szentlélek munkája, és az a fajta alap, az a fajta tapasztalat, ami eddig is ott van az életében, hogy Jézus Krisztust ismerem, megtapasztaltam, hogy mit tett értem, a Szentlélek pedig ma is munkálkodik bennem. És éppen ezért azt gondolom, hogy kellene most nekünk egy második pontot is válaszként adnunk. Mi nyitja meg a gyülekezet fülét, mi nyitja meg az én fülemet, mi nyitja meg a gyülekezeti tagok fülét. És akkor erre most megpróbálok ezen kívül egy pontban is válaszolni. A bizalom. A bizalom. A bizalom megnyitja a fülünket, megnyitja a szívünket. Ha valaki az én szívemre szeretne beszélni, akkor én valószínűleg bárki, kezdjük előről, tehát bárki, aki velem szeretne beszélgetni, meghallgatom. Ha valaki a szívemre szeretne beszélni, annak viszont el kell nyernie a bizalmamat. Ugyanis, hogyha valaki, gondoljunk bele, támadólag lép fel velem szemben, akkor az ember gyakorlatilag ilyen teljesen természetes reakcióként így bezár, és azt mondja, hogy hát bocsánat, köszönöm, hogy elmondtad, de akkor menjünk is tovább. Úgy szoktuk ezt ugye mondani, hogy egyik fülünkön be, a másikon ki. De amikor valaki, aki elnyerte a bizalmamat, akar velem beszélni, akkor leülök, odafigyelek, és meghallgatom. És amikor elmondta, akkor forog bennem. Miért van ez? Miért van ez? És hogy jön ez létre? Azt gondolom, hogy ez az ige szakasz pontosan erről szól. Az alap rendben volt, hiszen ezt olvassuk, hogy az Úr Jézust hirdették. Most így húsvét után mondhatjuk, húsvéti hitük, a feltámadott Krisztusban hittek. És mégis olyan különleges dolog, hogy a jeruzsálemi gyülekezetből egy ilyen derék és szentlélekkel teljes embert, mint Barnabást elküldenek Antiókiába, és Antiókiába megérkezve ez a Barnabás tudja bátorítani ezt a gyülekezetet, tudja építeni ezt a közösséget. Hogyan ez létre? Mi nyitja meg majd a gyülekezet fülét erre? Mi nyitja meg a benne lévők fülét erre? Ez a kérdés időről időre visszatér. És akkor itt 5 dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, ami szerintem nagyon aktuális, és szerintem a bizalom kiépüléséhez és a bizalom fenntartásához nélkülözhetetlen. Először is el kell mondanunk azt, hogy a megértésen alapuló kapcsolódásról beszélünk, amikor a bizalomról beszélünk. Mit olvasunk a Bibliában? Eljut a hír Jeruzsálembe, aztán küldik Barnabást, és amikor Barnabás megérkezik, akkor látja az Isten kegyelmét, és megörül. Értő odafigyelés, megértésen alapuló kapcsolódás. Értem, látom, hogy mi történik. Értem, látom, hogy hogyan történnek a dolgok, és belenézek, és látom, ez így jó. Látom, hogy ez úgy megy, ahogy én el tudom képzelni, ahogy én gondolkodom róla. És akkor mi történik? Barnabás egyszerűen elkezdi majd bátorítani a gyülekezetet. A bizalom ember és ember között is rendkívül fontos. Nem tudom, hogy ki hogy áll a bizalom kérdésével vagy témakörével, de nagyon sokszor találhatjuk magunkat abban a helyzetben, hogy ez a bizalom úgy vagy meggyengül, vagy éppen szeretnénk kiépíteni, és tesszük fel a kérdést, hogyan lehet ezt megszerezni, vagy hogyan lehet ezt megnyerni. Nemrégen a Benita nevelőszülői hálózatba érkezett egy kolléga, hát ez körülbelül nemrégen egy éve volt, Ivánnak hívják, egy fiatal ember, és a területi gyermekvédelmi szakszolgálattól érkezett hozzánk, és nagyon frusztrált volt. Ennek eredményeképpen a korábbi munkahelyével sikerült a kapcsolatot az első egy hónapjában eléggé megnehezíteni. Az azt jelenti, hogy néhány korábbi munkatársával, miután átjött a Benitába, vitába keveredett, és nyugtalan volt. És akkor én szoktam olyat csinálni, hogy szólok, hogy na akkor most beszéljünk már. És általában ilyenkor az emberek megijednek, hogy Benyámin beszélni akar, mit jelent ez. Ivánnak is szóltam, Iván, beszéljünk már. És akkor körülbelül egy hét múlva találtunk egy időpontot, és leültünk beszélgetni. Iván azt hitte, hogy na most valami nagy fejmosás lesz, hogy na Benyámin megérkezik, és akkor osztja az észt majd, hogy hogy kell csinálni ezt a nevelőszülői hálózatot. És akkor leültünk, és akkor kérdeztem tőle, hogy Iván, mi a baj? És akkor elkezdte úgy mondani, hogy frusztrált, hogy nem tudott normálisan elbúcsúzni, hogy ott nagyon megnehezítették az utóbbi egy hónapban az életét, és a többi, és a többi, és a többi. És meghallgattam, megértettem, és bátorítottam. És mondtam, hogy semmi baj, ez egy teljesen más történet. itt nem arról szól a dolog, hogy mi most mindenáron ki akarunk téged, hadd mondjam, ilyen szentségtelen szóval csinálni, tehát nem ki akarunk csinálni itt a Benitában, hanem szeretnénk, hogyha hosszú távon tudnál velünk lenni, úgyhogy legyél, érezd magad biztonságban. Érezd azt, hogy fontos vagy, jó helyen vagy, nem akarunk kitenni, nem akarunk bántani téged. És mi történt? Megnyitottunk egy olyan beszélgetést, ahol azt érezte, hogy valaki bizalmat ad neki. Valaki nem bántani akarja, nem inteni akarja, egy ilyen bibliai szóval, nem azt akarja, hogy neki nehezebb legyen, hanem azt akarja, hogy könnyebb legyen. És ma Iván rendkívül hasznos munkatársa a Benitának, éppen most szakvizsgáztak nem régen, és örülünk ennek. És jól érzi magát, és megnyugodott, és biztonságban van, és kialakult egy bizalom, és keresi a gyülekezettel való kapcsolatot is, keresi a velem való kapcsolatot is. Sokszor ezen múlik, megértem-e a másikat, és úgy kapcsolódom-e hozzá. A megértésen alapuló kapcsolódás, a bizalom első lépése, vagy az első pontja. Amikor összeházasodtunk a feleségemmel, nekem is volt néhány idegesítő szokásom, de mivel a feleségem nincs itt, neki több volt. És ennek eredményeképpen az egyik ilyen szokása az volt, hogy mikor elkezdtünk együtt beszélgetni, akkor én mondtam valamit, ő mondott teljesen mást. Én mondtam valamit, ő mondott teljesen mást. Hogy kell ezt érteni? Hát gondoljuk el, hazamegyek, és akkor mondom, hogy képzeld el szívem, ma ez történt. Erre a feleségem, képzeld el szívem, velem meg ez történt. És akkor így elbeszélgettünk egymás mellett, ő is megosztotta az ő dolgait, én is az enyémet, és így kialakult bennünk az a kép, hogy elbeszélünk egymás mellett. Ő is mondja, én is mondom, de igazából nem megbeszéljük a dolgokat, hanem elbeszélünk egymás mellett. És ez valahol a bizalmat is rombolta, és a bizalmat is gyengítette. Mert hogy azt mondta, hogy hát én nem értem meg őt, ő nem ért meg engem. Úgyhogy az első dolog ehhez, az első ponthoz felírhatjuk, hogy a megértésen alapuló kapcsolódás nem csak azt jelenti, hogy én megértem a másikat, hanem azt is jelenti, hogy megértetem a másikkal, hogy értelek téged. Megértetem a másikkal, hogy megértettem, mit mondtál, megértettem, mi a problémád, megértettem, mi az örömöd, és örülök veled. Mert hogy itt a mi szakaszunkban ez történik. Barnabás megérkezik, és látja, hogy az Isten kegyelme kiárad. Látja, hogy sokan megtérnek. És azt mondja, látom, hogy mi történik, értem, hogy mi történik, és bátorítalak titeket arra, hogy ami történik, az Istentől van. És ez egy nagyszerű dolog. Érteni és megértetni a másikkal, hogy értjük. A másik dolog a bizalommal kapcsolatban az a szándék és a motiváció kérdésköre, amit körbe kell járnunk. Amikor megérkezik Barnabás, azt gondolom, hogy kétféleképpen is felléphetett volna. Az egyik az, hogy a mindentudás sapkáját felvéve elmondja az antiókiai keresztényeknek, hogy hogy kell ezt csinálni Jeruzsálemben, mi hogy tanultuk, vagy tapasztaltuk, és egy másik módot vagy módszert is választhatott, ez pedig az, hogy egyszerűen hagyom, hogy az Isten lelke formáljon vagy munkálkodjon rajtam keresztül, és meg akarom érteni ezt a szituációt, és akarom, hogy bátorodjatok ti is ebben. Amikor a motivációról és a szándékról beszélünk, akkor nagyon sokszor így beleképzelünk dolgokat a másik motivációjába, vagy a másik szándékába. És sokszor azt is oda gondoljuk, ami nincs benne. És sokszor azt is értjük, amit ő nem akar mondani. Gondoljunk bele életünkben, hányszor történt ez. Nem beszél velem a szomszédom. Nem megkérdezem, hanem kitalálom, hogy mi lehet az oka. Hát és akkor elkezdek gondolkozni. Mi lehet az oka, hogy a szomszédom nem beszél velem? Talán nem vagyok szimpatikus neki? Talán nem vagyok megnyerő? És akkor egészen addig eljuthatok, hogy hát a szomszédom biztos, hogy nem, azért nem beszél velem, mert jó ember vagyok, és mert keresztény vagyok, és a szomszédom nem szereti a jó embereket, és nem szereti a keresztényeket. Hát ugye, ilyen messzire is eljutunk magunkban, a szándék és a motiváció kérdéskörét firtatva. Ekközben meg sokszor az a valóság, hogy egyszerűen a szomszédunk nem ér rá beszélgetni. A szomszédunk egyszerűen nem tud időt szakítani arra, pedig akar átjönni, beszélgetni hozzánk. Motiváció és szándék. Azt mondja itt az írás, a Bibliánk bátorította Barnabás minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. A szándék rendkívül fontos. Az, ami ott az ember szívében van, az az a motiváció, ami ott van. És Barnabás látja azt, hogy ott az antiókiai gyülekezetben, ezekben az emberekben jó a szándék, jó a motiváció, jó felé akarnak menni. És azt mondja nekik, hogy maradjatok meg ebben, maradjatok meg az Úrban, tartsátok meg ezt a szándékot a szívetekben. Sokszor a bizalom a hívő emberek között a gyülekezetben azért lankad meg, vagy azért foszlik el, mert úgy érezzük, hogy jó a szándék, csak valahogy nem tudjuk ezt kifejezni. Szokták mondani, hogy magunkat a szándékaink alapján ítéljük meg, a másikat meg a tettei alapján. És ugye ez egy kicsit torz képet alakít ki bennem. Nagyon egyszerű a példa megint, össze kell sepregetni. Össze akarok sepregetni, és ott van mellettem a másik, és ő nem sepreget, én össze akarok, aztán végén senki nem sepreget össze, akkor mi történik? Én jó ember vagyok, mert össze akarok sepregetni, de rohanok valahova. A másik ember rossz ember, mert nem sepreget össze, és biztos azért nem, mert lusta, mondjuk. Sokszor így gondolkozunk magunkról. A szándékunk alapján ítéljük meg magunkat, és a másikat a tettei alapján. Gyakorlatilag az eredmény ugyanaz, nincs összesepregetve. Csak én jó ember vagyok, mert össze akartam, ő meg nem sepregetett össze, és kész. Értjük? A szív szándéka mennyire fontos, és mennyire fontos ezt jól kifejezni, mennyire fontos ezt elmondani. És ha egy keresztény közösségben, vagy keresztény gyülekezetben vagyunk, akkor nagyon tanulságos az, amit itt mond Barnabás, hogy bátorítja őket, maradjatok meg az Úrban, maradjatok meg az Úr mellett, és ez fogja formálni a szándékaitokat, fogja formálni a motivációtokat, fogja formálni a gondolatotokat. A harmadik dolog a bizalommal kapcsolatban a jellem kérdésköre, amit itt a Bibliánk elénk hoz. Mert hogy Barnabásról, aki megérkezik messziről, azt mondja itt az írás, hogy derék volt, és Szentlélekkel teljes ember volt. Szentlélekkel és hittel teljes ember volt. Megérkezik valaki, és azt mondjuk rá, hogy igen, az ő jelleme rendben van. De mi alapján mondjuk ezt, vagy mitől lesz rendben a jellem? Két dolog van, amit ilyenkor érdemes elmondani, hogy mindenkinek vannak úgynevezett jellemhibái. És hogyha ezek alapján, a hibák alapján ítéljük meg a másikat, akkor torz képet kapunk. Mert azt mondjuk, hogy a másik ilyen meg olyan, de a végső konklúziónk ez, hogy rossz. Mert hogy a negatív tulajdonságai alapján ítéljük meg őt. A másik oldal, meg ennek a, vagy a másik véglet, meg az, hogy valakiről csak a jót tudjuk, és azt mondjuk, hogy ilyen meg ilyen, és ő meg nagyon jó. És egy ilyen piedesztára emeljük, és már-már mi szentnek kiáltjuk ki, vagy szenté avatjuk. A valóság azonban a kettő között van. Minden embernek vannak értékei. Minden embernek vannak jó, meg rossz tulajdonságai. És az az igazság, hogy ezzel együtt kell élni. Annak az embernek, aki együtt él a jó, meg a rossz tulajdonságaival is, meg annak a közösségnek, aki együtt él ennek az embernek a jó és a rossz tulajdonságaival is. Amikor Barnabáson ezt olvassuk, hogy derék ember volt, telve hittel és Szentlélekkel, akkor a jellemnek egy különleges oldalát csillantja fel a Szentírás. Mégpedig a keresztény jellemnél azt akar, vagy azt érthetjük meg, hogy ennek a Barnabásnak nagyon fontos volt az, hogy a Szentlélek vezetése alatt cselekedjen. Hogy az Isten vezesse őt. És tegyük fel magunknak, miközben ezt az ígét olvassuk és vizsgáljuk, hogy ő is, az ige is hadd vizsgáljon bennünket. A jellemünkben, a jellemünk fejlődésében, formálódásában, gondolkodásában, amikor otthon gondolkodunk, mennyire adunk teret a Szentléleknek, hogy vizsgáljon bennünket, hogy tudatosítsa bennünk. Ez hiba az életünkben. Ez jó az életünkben. És aztán elkezdünk rajta dolgozni, és elkezd bennünket a Szentlélek formálni. Hagyjuk-e, hogy bennünk is feljöjjön ez? Szerintem a jellemhez mindenféleképpen hozzá tartozik, hogy ismerjük magunkat. Ismerjük a hibáinkat, és ismerjük a jó dolgainkat, a jó tulajdonságainkat. És a rosszakkal küzdünk és harcolunk, a jókat pedig igyekszünk erősíteni. Milyen jó lenne, hogyha így lenne? Milyen jó lenne, hogyha a jellemünk fejlődésében, vagy a jellemünkben, vagy a jellemünk formálódásában ott lenne ez, hogy a Szentlélek formál bennünket, nem csak belülről, nem csak lassan, hanem időről időre megállunk egy pillanatra, és azt mondjuk, itt vagyunk, Uram, lelkeddel formálj minket. Most aktuálisan ebben a kérdésben, most abban a kérdésben. És hiszem, hogy az Isten megadná ezt nekünk, hiszem, hogy az Isten megadja ezt nekünk. De a bizalomra visszatérve a harmadik dolog ez a jellem kérdése. Bízhatok-e benned? Vagy-e olyan jellem, akire azt mondhatom, hogy? Van néhány barátom, akik az üzleti életben tevékenykednek, és hogyha van olyan közös ismerettség, akkor megkérdezzük tőlük, hogy bízhatunk-e benne. Azt mondja, hogy minden, ami a szerződésben benne van, azt meg fogja csinálni. De azon túl semmit. Úgyhogy úgy írjátok meg a szerződést, hogy minden benne legyen, amit elvártok tőle. Mert hogyha szerződésen kívüli kérdés van, akkor a saját érdekeit fogja szem előtt tartani, és teljesen mindegy, de a szerződést pontról pontra be fogja tartani. Hát ez milyen ember? Teszem fel a kérdést. Jellemes vagy jellemtelen? Azt gondolom, sokszor az adott szituáció dönti el, de minden esetre nagyon fontos, hogy a jellem bizalmat alapoz meg, bizalmat épít. A negyedik dolog, amit ebből a szakaszból levonhatunk tanulságként, az pedig a képességeknek a kérdésköre. Nem hiszem és nem gondolom, hogy Barnabást véletlenül választotta ki Isten arra a feladatra. Egészen egyszerűen őt megbízzák, mert úgy látják, hogy fel fogja ismerni a helyzetet, és fogja bátorítani Antiókiában azokat a testvéreket. És érdekes dolog, hogy jön Barnabás, és megteszi mindazt, amire elhív, amire küldetése van, amire feladata van. A képességek kérdéskörében és a bizalom kapcsolatában ma és az elmúlt hetekben nagyon sok tapasztalatot szereztem. Van megint egy új kolléganőnk, Zolinak kollégája, aki megérkezett, és együtt kezdtünk el dolgozni, és egy olyan munkatársunkat váltotta, aki egy nagyon talpra esett lány volt, és gyakorlatilag teljesen önállóan végezte a munkáját. És megérkezett ez a fiatal hölgy, és elkezdte a munkáit végezni, és hamar kiderült, hogy nem biztos, hogy ugyanazok a mércék, nem biztos, hogy ugyanúgy kell hozzáállnunk, lehet, hogy másban erősebb, másban gyengébb, és teljesen másképpen kell, és valószínűleg más jellegű feladatokat is rábízni, mert a képességei bizonyos téren másak. A képességnek nagyon nagy szerepe van a bizalom építésében és a bizalom megtartásában. Óriási tanulság volt nekem, hogy az év elején volt egy házas alkalom, amikor a gyülekezetben lévő házaspárokat összegyűjtöttük és elmentünk velük, és Varga György jött egy előadást tartani, bizonyára többen ismerik őt a testvérek közül, és elmondta, hogy a feleségével egyszerűen be kellett látni, hogy a felesége van olyan dolog, amit egyszerűen nem képes elvégezni otthon a ház körül. És be kellett látni, és be kellett segíteni. És amikor belátták, akkor megváltozott valami. A sok feszültség az úgy elkezdett eltűnni. Mert eddig az elvárások és a valóság messze volt egymástól. Aztán felismerték, hogy mi a valóság, és hozzáigazították az elvárásokat. És ez a családban egyfajta békességet hozott. Egyfajta megnyugvást hozott. Már nem azt várják el tőlem, hogy, hanem azt várják el tőlem. Konkrétan ez az volt, hogy nem az egész házat kitakarítani, hanem mondjuk csak az alsó szintet egy nap a feleségnek. Nem tudom, hát nyilván a háziasszonyok ebben lehet, hogy másképpen vélekednek, de számomra egy hatalmas tanulság volt. Az elvárásokat a képességekhez igazítani. És felszabadult örömöt élhetnek át azok, akik benne vannak, mind az elvárási, mind a feladati oldalról nézve. A bizalomnál ez rendkívül fontos. Kimondani, hogy mit várok el, kimondani, hogy hogyan gondolkodom. Az ötödik dolog az elért eredmények kérdésköre a bizalom megtartásánál és a bizalom építésénél. Azt olvassuk itt a Bibliánkban, hogy derék ember volt Barnabás, telve szentlélekkel és hittel, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz az ő munkája nyomán. Volt ennek a munkának eredménye, és látható eredménye volt ennek. Be kell, hogy valljam, hogy az életemben voltak olyan pontok, amikor azt mondtam, hogy hát bizony-bizony ezek az eredmények nem olyanok, amilyeket én várnék, nem olyanok, mint ahogy én szeretném, vagy nem úgy megy előre, ahogy én szeretném. És akkor úgy megáll az ember, és végig gondolja, miért nem? Miért nem azok az eredmények vannak, amiket várok? Miért nem azokat az eredményeket érem el, amikért dolgozom? És akkor sokszor szembenéz az ember, és lehet, hogy olykor-olykor módosítania kell a célokon, és alakítani ezen. Jó látni azt, hogy Isten mégis formál bennünket, és az eredményeink építenek olykor-olykor bizalmat velünk szemben, és máskor az eredmények hiánya okoz bizalmatlanságot. Ezt az öt dolgot szerettem volna elmondani a bizalommal kapcsolatban, hogy első dolog, hogy a bizalom elsősorban megértésen alapul. Megértésen és megértetésen. Második, hogy a motiváció és a szándék rendkívül fontos. Ismerje a másik a motivációnkat, a szándékunkat. Harmadik, a jellem kérdése. Mennyire vagyok jellemes ember? Mennyire vagyok derék ember? A negyedik kérdés a bizalomnál a képességek kérdésköre. Az ötödik az eddig elért eredmények, amit ebből a szakaszból is jól láthatunk. És hogy miért beszélek a bizalomról, és miért olyan fontos, azt gondolom azért, mert segít nyitni a fülünket, segít megnyitni a szívünket a másikkal szemben. Gondoljunk az evangelizációra. Amikor én valakinek el akarom mondani az evangéliumot, hogy tudom ezt hatékonyan tenni, hogy tudom ezt neki elmondani? Teszik ma nagyon sokan, és teszik jól, hogy teljesen ismeretlen emberként megállítanak az utcán, és elmondják az evangéliumot. Isten ezáltal is tud dolgozni bennünk, és tud ezeken az embereken keresztül is, de hát a legeredményesebb az mégiscsak az, amikor így van egy ismerősünk, tudja, hogy hívő vagyok, vagy hívők vagyunk, és leül velünk beszélgetni. És megvan a bizalma felém, és megosztja a problémáját, és azt mondja, látom, hogy ez nálad működik. Oszd meg, miért? És meg lesz egy bizalom felém, vagy nekem meg lesz egy bizalom felé, és meg tudjuk osztani a hitünket. Ilyenkor történik az, amit a Biblia úgy ír, hogy hitből hitbe, szívből szívbe. Enélkül nem megy, enélkül a bizalom nélkül. Olyan jó, hogy vannak néhányan így a kapcsolatrendszerünkben, akikkel így tudunk beszélgetni. Vannak olyan kapcsolatok, amit 3 éve építgetünk azért, hogy időről időre legyen egy-egy pillanat, amikor őszintén megoszthatjuk vele a hitünket. Van egy igazgatónő, Zitának hívják, egy fantasztikusan talpra esett és tehetséges hölgy, és nemrégen meghalt a férje. És én már elég régóta kapcsolatban vagyok vele, és próbálom az euróiskolát is kicsit bátorítani, meg támogatni, és volt egy pillanat, amikor leültünk és beszélgettünk. Hosszú-hosszú idő után újra először komolyan. Egy ilyen szomorú esemény után. És éreztem és tudtam, hogy van egy bizalom felém. És nem mindegy, hogy mit mondok. És ugyanezt, amit akkor mondtam, azt láttam, hogy meghallgatja. De ha ugyanezt elmondom egy héttel korábban, vagy két héttel korábban, lepereg róla. Mert nem az a pillanat volt, nem az a szituáció, és nem volt meg az a bizalmi légkör ott, akkor pont, mert mindenki rohant, mert mindenki igyekezett segíteni azért, hogy a megfelelő kezeléseket megkapja a férje. A bizalomhoz idő is kell, és egy ilyen pont, egy ilyen dolog, hogy ott vagyok, és elérhető vagyok, mert ez segít, hogy átadjam mindazt, ami bennünk van. És még egy dolog a bizalom meg a mai magyar társadalomnál, ugye, amikor, hogy a bizalom mit is jelent? Egyfajta gondtalanságot, vagy gondtalanságot, a gondatlanság az mást jelent. Gondtalanságot jelent. Hogyan értem ezt, vagy miért értem ezt? Amikor én mondjuk amikor a pénzemet beteszem a bankba, akkor a pénzemnek a gondját a bankomra bízom. Ha a pénzemet, kicsit aktualitás, a Questor csoport valamelyik bankjára bíztam, akkor a gondjaim nem megszűntek, hanem megsokasodtak. Ugye? Nem mindegy. Egyfajta, amikor bizalmat adok valakinek, akkor egy-egy gondot leteszek magamról, és azt mondom, hogy ezt én letettem. A legaktuálisabb az ez, hogy a pénzem gondját, mikor beviszem a bankba, akkor a bankra bízom, és azt várom, hogy sokasítsa meg. Vagy legalábbis jó lenne, hogyha így történne. Ezt teszem, és leteszek magamról egyfajta gondot. És higgyük el, kedves testvérek, hogy a gyülekezetben sokszor ez történik. Amikor bizalmat adunk egy testvérnek, amikor bizalmat adunk egy barátnak, amikor bizalmat adunk a közösségen belül a mellettünk ülőnek, akkor egy-egy gondot leteszünk. Egy-egy problémát leteszünk. Egy-egy olyan felszabadult pillanatban lehet részünk, amiért érdemes a gyülekezetbe járni. És amikor az ember megérkezik egy ilyen gyülekezetbe, akkor azt érzi, hogy igen, itt most egy kicsit belépek a gondtalanság érzésébe. Egy kicsit áttélem ezt. Azt gondolom, hogy mindannyian valószínűleg erre vágyunk, hogy amikor gyülekezetben vagyunk, akkor valahol valami különleges módon ez megjelenjen. Ez az, amit a bizalom létrehoz, és amit a bizalom épít. Tehát azt a kérdést tesszük fel, és a héten, amikor az áhítatunkat olvassuk, hogy mi nyitja meg a gyülekezet fülét, mi nyitja meg az én fülemet, és mi nyitja meg a testvérem fülét, akkor erre egészen egyszerűen válaszoljuk azt. A Jézus Krisztusba vetett alap, és a kölcsönös bizalom. Az a bizalom, amelyről ugye itt beszéltem, és amelynél én 5 dolgot soroltam fel. Hiszem, hogy Isten szeretné azt, hogyha növekednének a gyülekezeteink, és épülne testvér és testvér között a bizalom. Amen. Így legyen. Szeretném, hogyha imádkoznánk, és hogyha lehetséges, akkor a zenész testvérünk imádság alatt jönne, és egy éneket pediktálna, vagy kérne, vagy mondana, amit énekelni fogunk, de mi addig is imádkozzunk. Istenem, én hálás vagyok neked azért, hogy ma itt emellett, az ige mellett gondolkozhattunk, és olyan nagy szükségünk van arra, hogy szilárdan álljunk azon az alapon, amely te vagy, Úr Jézus Krisztus, szeretnénk erre építeni az életünket, és olyan jó volt énekelni itt az elején, hogy te vagy ez a biztos szikla, az a biztos mencsvár, amire alapozhatunk, amire építhetünk. Köszönjük a Szentlélek munkáját, amely formál bennünket, és hiszem, hogy ma is tette ezt az ige által, gondolatok által. És köszönöm, Uram, az én testvéreimet itt ebben a gyülekezetben, akikkel együtt ülhettünk itt a te ígéd mellett, és gondolkozhattunk, akartunk megérteni téged, Istenünk. És most arra kérünk, hogy segíts bennünket abban, hogy tudjunk odafordulni a másik felé. Tudjunk, Uram, bátorítóak lenni a másik felé. Segíts, Uram, abban, hogy ez a különös dolog, amit bizalomként definiálunk vagy mondunk, az ott legyen, Uram, ott legyen testvér és testvér között, és ott legyen, Uram, csoport és csoport között. Építsd ezt. Segíts, hogy ilyen bizalmi kapcsolatok jöjjenek létre, még olyan emberekkel, akik távol vannak tőled, hogy meg tudjuk osztani az evangéliumot. El tudjuk mondani azt a jó hírt, amely a mi életünket már megváltoztatta. Uram, erre vágyunk, és ezért vagyunk itt, hisszük, valljuk, hogy ez megtörténjen. Építs minket. Amen.